1768, tévét hó 13-a polgári naptár szerint 2007. december 22-e szombat van 21 óra 45 perc. Köszöntjük hallgatóinkat. Savuatov, Erev Tov, jó hetet és jó estét kívánunk minden kedves hallgatónknak. A mikrofonnál a felelős szerkesztő Ádám Ráhel. Híradásunk tartalmából. Szíria a dimonai atomerőmű támadásával fenyegetőzik, ha úgy érezné, hogy Izrael fenyegetve megpróbálja Szíria ellen fordítani haderejét. Ami a jalon tárca nélküli miniszter kijelentette, hogy hírszerzés hiánya miatt nem sikerül, és nem sikerült eddig kiszabadítani a Hamasz fogságában lévő izraeli katonát, Gilad Shalitot. Az iszlám dzsihád nem hajlandó egyeztetni a Hamasszal, és hallani sem akar egy Izraellel kötendő átmeneti fegyvernyugvásról, tűzszünetről. Híreink után dr. Menachem Meron főrabbi heti tóra magyarázatát hallják, most pedig a részletes hírek. Dimona, az izraeli atomerőmű, a szír rakéták hatótávolság belül van, mondta fenyegetőleg a szír parlament egyik tagja. Ha Damaszkusz fenyegetve érzi magát Izrael által, nem zárható ki, hogy Szíria célba vegye az izraeli atomerőművet. Ezzel kapcsolatban Assad szíriai elnök még azt is hozzátette, hogy Szíriának megvan minden joga ahhoz, hogy válaszoljon Izraelnek, például a szeptemberben végrehajtott szír célpontok ellen irányult izraeli légitámadásra. De nem a bosszú vezérli Szíriát, hiszen könnyedén válaszolni tudott volna Izraelnek erre a kihívásra. De mit ér el azzal Szíria, ha egy újabb válaszadás, egy újabb reakciót vált ki Izraelből, teszi fel a kérdést, a költői kérdést Assad szíriai elnök. Ami a jalon tárca nélküli miniszter kijelentette, a hírszerzés hiánya miatt nem sikerült, és eddig, és nem sikerül kiszabadítani Gilad Shalitot, a Hamasz fogságában lévő izraeli katonát. Az izraeli biztonsági szervek mindent elkövetnek a Gilad Shalitot fogvatartó Hamasz csoport felkutatásáért, de az igazság az, hogy nincs elég informátora és forrása az izraeli biztonságiaknak a gázai sávban a 2005-ös kivonulás óta. Izrael mindig megpróbálkozott a fogságba esett katonáinak kiszabadításával, és ezt főként akkor tette, amikor volt elegendő információja és megbízható informátor hálózata. Ami Ayalon az előállt helyzet láttán ismételten felszólította az izraeli kormányt, hogy kezdjen haladéktalanul tárgyalásokat a Hamasszal, a terrorszervezettel. Nem csak azért, hogy Gilad Shalitot kiszabadítsa, de azért is, hogy az Izrael elleni rakétatámadások végére pontot tegyen már, hiszen nem elhanyagolható a gázai sáv körzetében élő, Izrael szuverén területén élő izraeli lakosság szenvedése az állandó légitámadások miatt. A Hamasz az elmúlt napokban már a feltétel nélküli tűzszünetre is hajlandó lett volna, vagy hajlandó lenne a jövőben. A hír nyilvánosságra kerülése után azonban azonnal cáfolták a Hamasz vezérei a feltétel nélküli tűzszüneti szándékot. Az iszlám dzsihád sietett leszögezni ma, hogy semmiféle kapcsolat vagy tárgyalási vonal nem alakult ki az iszlám dzsihád és a Hamasz között, sőt, mi több, szóba se került az állítólagos tűzszünet a két terrorszervezet vezérei között. Az iszlám dzsihád nem támogat semmiféle tűzszünetet Izraellel, folytatni kívánja a harcot a zsidó állam ellen. Irán állt az izraeli nagykövetség elleni merénylet mögött. Alberto Nisman, argentin állami főügyész, a Herzliai Tudományos Kutatóintézetben tartott előadásán azt húzta alá, hogy Irán állt a több mint egy évtizeddel ezelőtt Argentínában. Az izraeli nagykövetség és a Buenos Aires-i zsidó központ elleni többszörös bombatámadásos merénylet mögött. Eddig a hírek, és most pedig következzék a heti Tóra magyarázat dr. Menachem Meron főrabbi felvételeiből.
Heti szakaszunk neve Vajhi. A magyarázat címe Jákob halála és végrendelete. Heti szakaszunk központi fejezete elbeszéli Jákob halálát, gyermekei, unokái megáldását és végrendeletét. E végrendeletet csak fia József, az egyiptomi alkirály hajthatta végre. Jákob viszonya fiához Józsefhez természetesen különleges volt. Ő úgy kezelte unokáit, József fiait, mint a saját gyermekei lennének. Két fiat, akik Egyiptomban születtek, míg hozzájöttem, enyémek ők, Efraim és Menase olyanok, mint Ruvén és Simeon. Minden mai napig ezekkel a szavakkal áldja meg az apa péntek esténként fiait. Tegyen téged Isten olyanná, mint Efraim és Menase. A két unoka két nagy törzsnek lett ősapja. E két törzs több vezetőt adott a népnek. Efraim törzséből származott Józsua, a honfoglaló. Ugyancsak tőle volt Jeravám, aki elszakította az északi tisztörzset Judeától, Salamon király halála után, 930-ban időszámításunk előtt. Az északi országot Izraelnek, vagy Efraimnak nevezték. Az országot az asszírok pusztították el 722-ben, és a tisztörzs helyébe idegeneket telepítettek, a mai szamaritánusok őseit. A Menashe törzs is számos vezetőt adott a népnek, köztük leghíresebbek Gideon és Iftah. Ez a törzs a Jordán két partján telepedett le. A Jordánon túli területen volt Gilad, ahonnan Eliáhu proféta származott. Jirmiáhu az északi törzseknek megváltását is hirdette. Ha ben yakirli Efraim, Efraim drága gyermekem, kedvenc magzatom, valahányszor említem, mind jobban emlékszem rá. A megváltás Júda és Efraim újból való egyesülését hirdeti, amikor Menashe Efraimmal és Efraim Menashe-val már nem mennek együtt Júdea ellen, hanem megszűnik Efraim irigysége Júdeával szemben, így szól Jezsajás proféta. Mikor Jákob megáldotta József két fiát, szándékosan tette jobb kezét a fiatalabb Efraim fejére, mondván, Menashe is nagy népé lesz, de fiatalabb testvére nagyobb lesz nála. És valóban a két nagy északi törzs közül Efraim vitte a vezető szerepet. Mielőtt Jákob megáldotta unokáit, fiához Józsefhez fordult, hogy Kanaánban, a Machpéla barlangjában temesse előtt. Végül végrendeletében az összes fiait is megkérte erre. József előtt mentegetőzött, hogy anyját Ráhel az út szélén temett el, a mai Kever Ráhel helyén, és nem a Machpéla barlangjában. De megeskedte fiát, hogy tégy velem kegyet, és ne temessel engem Egyiptomban. Ugyanígy fordult többi fiaihoz, miután megáldotta őket. Így szólt hozzájuk. Én megtérek népemhez. Temessetek el atyáim mellé abba a barlangba, amely a Hetita Efron mezején van. Tulajdonképpen miért nem akarta Jákob, hogy Egyiptomban temessék el? Túl azon kívánságán, hogy atyái mellett akart eltemetve lenni, a Midrás szerint attól is félt, hogy halála után az egyiptomiak istenként fogják tisztelni, mint az alkirály apját. Az egyiptomiak ugyanis a piramisokban eltemetett fáraókat, sőt, főembereket is isteni tiszteletben részesítették. Az ókorban talán Egyiptomban volt leginkább elterjedve a halott kultusz. A bebalzsamozott mumiáktól az egyiptomi mitológia számos elbeszélése mind arról tanúskodnak, hogy a halál utáni élet elfogadott tény volt a piramisok országában. Érdemes elolvasni Boleszláv Prusz a fáraó, vagy Franz Werfel Halljátok az igét című regényeket. A zsidó vallás nem híve a túlzott halott kultusznak. A Talmud idejében II. Rabban Gamliel, a jávnei, eltiltotta a díszes temetéseket, mert családok tönkrementek a temetés pompájáért való versengésben. Az elhunytnak, főleg szülőknek a teljes tiszteletet megadjuk az egyhetes, a 30 napos, illetőleg az egyéves gyásza és a kadis mondással. A zsidó temetés ma is egyszerű, és a halott emlékét jó cselekedettek el, szegények támogatásával és imákkal tiszteljük. Nem a sírkövek pompája jelenti az elhunyt szülők tiszteletét, hanem az életükben történt gondoskodás és gyermeki tisztelet. Ugyanakkor a zsidó nép nagyjait, híres tanítóit, a cadikok emlékét azzal tiszteljük leginkább, hogy tanításuk szerint élünk. A sírok látogatása egyedül még nem tisztelet. A benne nyugó életének emlékét az utódok cselekedetei örökíthetik meg pozitív módon. A zsidó vallás nem a halál, hanem a helyes élet kultuszát hirdeti. Legjellemzőbb erre, hogy éppen ünnepekkor, köztük örömünnepek napján emlékezünk meg halottainkról a maszkír órájában. Jákob nem hagyta magát eltemettetni Egyiptomban. Ősei földjén az ősök mellé temették, kiknek hűkövetője volt életében. Saját tiszteletére is úgy tartott igényt, hogy József és testvérei egyetértésben éljék életüket, amíg majd Isten megváltja őket szolgasságukból. Maga József is arra kérte testvéreit, hogy Kanaánban temessék el az apjától kapott Schem városában. Ott van ma is a kever József. Jákob és József halálával befejeződik az ősatyák története, és vele együtt Mózes első könyve Berésit. Befejezéskor mondjuk a szokott áldást. Hazak, hazak, benit hazék. Erősödjünk meg hitünkben.
Dr. Menachem Meron főrabbi heti tóra magyarázata után még egy rövid hír. Izraeli tudós bejelentette, hogy gyógyítható lesz a vastag bélrák. Uri Nir professzor, az izraeli Bar-Ilan Egyetem kutatója nemrég egy tudományos konferencián bejelentette, hogy áttörést ért el a vastag bélrák gyógyítása lehetőségének megalapozásában. A professzornak sikerült azonosítania a FER enzimet, amelynek jelentős szerepe van a vastagbélrák kifejlődésében. Egy ellenanyagot is kifejlesztett a professzor, amely semlegesíti ezt az enzimet. A rákos sejtek megsemmisítésére főleg azért használható, mert a FER enzimnek csekély szerepe van az egészséges sejtek működésében. Az enzim felfedezése után a legnehezebb feladat a megfelelő ellenanyag megtalálása volt. És végül az időjárásról: folytatódik a kellemes tél elejei idő csapadék nélkül, várható hőmérsékleti értékek a fővárosban, Jeruzsálemben 5-13, Tel Avivban és Hajfán 10-15, Beersheban 7-17 és Eilaton 9-20 Celsius fok között ingadozik. Már a búcsúzónk hallgatóinknak jó hetet kívánva Jeruzsálemből, Izrael fővárosából. Shavua Tov, Erev Tov, Mirusalayim!